Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele első részének 8-tól a 18. versig terjedő szakaszából. A hosszabb részt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassa meg a gyülekezet, hallgassuk együtt a második Timóteusi levél első részének 8. versétől, ahonnan így szólít meg bennünket. Ne szégyeld hát ami Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó szent lélek által. Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Fügelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatot tett Efézusban, azt te tudod legjobban. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben, jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban feleljünk az ő szavaira. Köszönjük neked, édesatyánk, ezt a ma délelőttöt, köszönjük annak minden drága ajándékát, amit elkészítettél, akár a keresztségben, akár abban az igében, amit most hallottunk, és amelynek részleteivel megajándékozol bennünket. Köszönjük az elmúlt héten hűséges szeretetedet, köszönjük azt is, hogy bűneinkkel jöhetünk hozzád most is bizalommal, bár ne kellene róluk beszélnünk, de mégis tudjuk, az az igazság, ha vallunk. Igen, hűtlenek voltunk, igen, cselekedtünk rosszat, tisztátalant, és mulasztottunk el dolgokat, amelyeket meg kellett volna tennünk. Kérünk az Úr Jézusért, atyánk, bocsáss meg nekünk. És így kérünk, Urunk, hogy szólíts meg újra. Adj olyan üzenetet, amelybe belecsendül a fülünk, amelytől megelevenedik a mi lelkünk. Adj olyan szót, olyan teremtő igét, amely átformálja a gondolatainkat, helyre teszi azokat. Csüggedésből bátorítás lesz, magabiztosságból alázat, fennhéjázásból őszinte szerénység, tévedésekből helyreigazított út. Kérünk az Úr Jézusért, atyánk, hogy beszélj velünk, hiszen arra van szükségünk, hogy te szólalj meg, ne emberi hitető beszéd hangozzék, ne okoskodás és emberi bölcselkedés, hanem a te szabad, a teremtő szó. Kérünk Jézusért, atyánk, légy itt közöttünk, és szólíts meg mindnyájunkat. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a Szentlélek által, írva található az olvasott szakaszban Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele első részének 8. és 9. versében. Ne szégyeld hát ami Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, gondolom talán minnyáján találkoztunk azzal a kifejezéssel, ami egy német szót is tartalmaz, de ismerjük, értjük magyarul, így szól, hogy elő a farbával. Ezt magyarra talán így lehetne fordítani leginkább, hogy vaj szint. Ha valamilyen zavaros ügyben szeretnénk a másikat rábírni, hogy most már mondja el, hogy mi van a szívében, akkor szoktuk ezt mondani. Mondd el igazán, hogy mi van benned. Vaj szint. Játsz nyílt lapokkal, áruld el végre igazi szándékaidat. Az a különös testvéreim, hogy az élő Isten itt az apostoli bizonság tétel szerint megtette. Szint vallott, előre kitette a kártyáit, majd látni fogjuk igazából egyetlen egy lapját, hadd mondjam most így, hogy az aduászt előre kitette. Ő szint vallott. Nehéz helyzetekben, de különösen a halál közelében szint vall az ember. Mit is gondol valójában, mit is hisz ténylegesen. Ott a nehéz percekben, betegen vagy netán a halállal szembesülve, már nem szoktunk mellé beszélni. Kijön az belőlünk, ami a szívünk mélyén rejtezik. Pál tulajdonképpen arra bíztatja az ő munkatársát, barátját, Timóteust, hogy valljon szint. Abban a nehéz helyzetben, amiben ők most vannak együtt. Ne szégyelje elmondani, ami a szívében él. Ne szégyeld az Urat, de engem sem, az ő fogját, hanem vaj szint bátorítja a fiatal embert, az idős apostol. Most is, bármikor is. Nem volt könnyű a félénk természetű Timóteus számára szint vallani. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy gyomorbántalmakkal küzdött, talán ez is összefügg az ő félénk szorongó természetével. És most egy olyan helyzetbe került, amikor egyrészt otthon, a gyülekezetben, ahova beállította őt az apostol Efézusban, bizony sokan támadták, lenézték őt a fiatalsága miatt. Megvetették, nem akarták követni. Aztán tovább fokozza a feszültséget, hogy Pál sorsa teljesen bizonytalanná válik. Ez, amire itt az apostol utal, nem az első fogsága, az első római fogság, hanem már a második. Az első az gyakorlatilag házi őrizet volt, arról a Cselekedetek könyvében is olvasunk, 28. részben, Krisztus után 62-63-ban történik, látogathatták, és onnan ki is szabadul az apostol. Itt most ezt a levelet a második római fogságából írja, egy római várbörtön hideg föld alatti cellájában. Tudjuk, hogy a köpenyét is bekéri, beküldeti magának, a 4. részben ír erről, mert fázik, mert hihetetlenül rossz körülmények között él. És közben az őrült Néró került a császári trónra, Krisztus után 66-67-ben járunk. Ez az utolsó levele Pálnak. Az utolsó, amit megírhatott, mert nem sokkal ezután a hagyomány szerint lefejezték. Pál látja is ezt a véget, és ír erről ebben az utolsó levelében, utal rá, hogy tisztában van a helyzetével, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Így vall a 4. rész 6. versében. Ilyen körülmények között bíztatja mégis Timóteust, hogy vallja meg, mi él, milyen reménység, milyen hit él a szívében. Azt is tudjuk, utal rá itt az apostol, hogy voltak, akik megfutamodtak. Voltak, akik elfordultak tőle, amikor bilincsbe került, amikor a kereszténység zászlaja nem lobogott olyan magasan, amikor úgy tűnt, hogy Pállal együtt esetleg ki lehet radírozni a római birodalom térképéről a keresztény közösségeket. Utal Ázsiában élő emberekre, meg is nevez kettőt, és mondja, hogy magamra hagytak Ők elfutottak, amikor a próbatétel ilyen erőssé és életveszélyessé vált. Szégyellik, hogy én börtönben vagyok, és nem kívánják a közösséget velem. De te, Timóteus, te fiatalember, te gyomorfájdalmakkal küzdő, szorongó ember, mégis arra bíztatlak, hogy vallj színt az Úr Jézus Krisztusról, és arról, hogy én is hogyan élem meg a börtön időszakot. Igen, amikor minden összeesküdni látszik ellenünk, akkor szinte maga az élet provokálja, parancsolja, hogy na elő a farbával, mit is hiszel? Mit gondolsz? Mit gondolsz magadról? A jövődről? Ha el kell menni, hova érkezel? A nehéz helyzetek előhozzák ezt a vallomást, kiderül rólunk, hogy mit gondolunk bűnről, és bűnbocsánatról, halálról és feltámadásról, és magáról, Jézus Krisztus személyéről. Pál köztörvényes bűnözőként bilincsebe verve ül a zárkájában, és megvallja itt a második részben, hogy a feltámadott Jézus Krisztusért bilincseket viselek, mint egy gonosztevő. Itt már nem lehet hazudni, itt nincs értelme mellé beszélni, színt kell vallani, hogy mi lakik a szívében. Nem tudom, testvérek, voltatok-e már ilyen helyzetben? Tudom, hogy voltatok, hiszen sokan voltak már úgy műtét előtt, hogy bizonytalan volt a kimenetele annak, vagy éppen egy balesetben éltétek át, hogy itt a vég, vagy más helyzetben éreztétek, hogy minden összeomlik, és ott hirtelen az ember szívében feltolulnak a gondolatok. Mi lesz velem? Most akkor tényleg kihez is tartozom? Van-e reménységem? De ha még nem is voltunk ilyen helyzetben, képzeljünk bele magunkat abba, ahogy most itt Timóteus és az apostol megélik ezt az időszakot. Mert egyébként bármikor belekerülhetünk hasonlóba. Nem tudjuk, mikor jön a betegség, az üldözés, az éhezés, vagy akár mind a három együtt. Nem tudjuk, ez a világ mit hoz, üldözést, vagy éhezést, vagy mindkettőt számunkra. Pál hogyan vall színt? Úgy, hogy előveszi, engedjétek meg, hogy most használjam ezt a kártyás kifejezést, bár nem nagyon értek hozzá, előveszi az aduászt. Elővesz egy olyan lapot, egy olyan érvet, amely mindent visz, amely mindent felülír, és csak egyetlen egyet vesz elő. Ez azért nagyon érdekes, testvérek, mert az öreg párról van itt szó, aki mögött egy hatalmas keresztény missziós múlt áll. Hány lapot előhúzhatott volna? Hány dologra hivatkozhatott volna az életéből? Összefoglalja az 1 Korintus 15-ben, többet munkálkodtam, mint azok, a többi apostol minnyájan. És ez nem szerénytelenség és nem gőg, ez tény. Rengeteg mindenre hivatkozhatna Pál, de csak egyre hivatkozik itt a börtönben, egészen közel a halálhoz. És úgy elgondolkodtam, és tudom, hogy testvérek, akik itt ülünk a templomban, egy-két lapot minnyájan elő tudnánk húzni a mentségünkre. Egy-két lapot minnyájan. Hát vannak, akik többet is. Vannak, akik azt mondhatják, hogy gyerekkoruktól kezdve ide járnak. Vannak, akik elmondják, hogy már 10-20-30 éve járnak ide. Van, aki elmondhatja, hogy presbiterként szolgál, hogy énekkaros, hogy lelkipásztor, hogy és ki sorolhatná, hogy mi mindenre lehet hivatkozni. De egy-két lapot mindenki tudna előhozni. Biztos vagyok benne. Ha más nem, hogy azért tettem én jót, azért adtam én az egyháznak valamit, ekkor meg akkor. Diakóniában szolgáltam, iskolában, óvodában, egyházi körökben, azért oda tettem a vállam, építésügyben, adakozásban, kivettem a részem. Mindenki tudna legalább néhány lapot előhozni, amivel érvelni lehetne, hogy Uram, ments meg engem. Ments ki a bajból, és ha menni kell, vigyél magadhoz, vegyél magadhoz engem. De testvérek, az ige kér mindnyájunkat, ne húzzuk elő a saját lapjainkat. Egyet se, ne tedd, kérlek, mert el fogod veszíteni az életed nagy játszmáját. Tudod, miért fogod elveszíteni? mert a sátánnak mindig lesz egy újabb és erősebb lapja ellened. Mindig. Akármire hivatkozol, ő tud hivatkozni egy újabb érvre. Hivatkozhatni. Bocsássadok meg, hogy ilyen személyes. 27 éve lelki pásztor. És jön a következő lap. És otthon? Nem is ragozom. És akkor elnémul az ember. Most akkor jó. Mit kezdjek azzal, hogy 27 éve lelkész lehetek? És ez mindenkinél így van, testvérek. Ne bízz a saját lapjaidban, mert a sátánnal ott van a jobb lap, amivel felülírja, és azt mondja, hogy kész, vége a te érvelésednek, az én lapom erősebb, az én vádam jogos, amikor én rámutatok a te titkos bűneidre, igazam van, és Isten is tudja, hogy igaza van a vádlónak. Isten is tudja, hogy igaza van a vádlónak. Ezért nem szabad, ezért nem csinálja Pál sem, hogy előkezdi sorolni, hogy ő mi mindent tett, hogy kiteszi a lapokat előre, nézzétek, ilyen lapjaim vannak. Nem. Egyetlen egyre hivatkozik. Mert minden másnál van az ellenségnek erősebb lapja. Kérve kérez az ígen, ne bízz a saját jó lapjaidban. Az öreg Pál valódi halálos veszedelemben egyet sem húz elő a saját lapjai közül, pedig sokkal jobbak voltak nála, mint a mieink. Hát egy picit összehasonlítjuk magunkat. Őszintén, mi mit vállaltunk azokhoz képest, amit Pál vállalt Isten ügyéért, Jézus Krisztusért? A 2 Korintus 11.23-tól most nem olvasom föl, csak idézem. Nézzetek utána, fölsorolja az életét. Hányszor volt börtönben, hányszor kövezték meg, hányszor gyalázták, üldözték, verték, éhezett, hajótörés szenvedett. És mindezt a hitéért. Mit vállaltunk mi ehhez képest? És merem mondani még, testvérek, ne bántódjatok meg idősebbek, akik mondjuk átéltétek a Rákosi korszakot, vagy más nehéz időszakokat. És lehet, hogy vannak közöttünk, akik tényleg úgymond bántottak, üldöztek a hitük miatt. De meritek azt mondani, hogy több volt, jobb lapotok van, mint Pálnak? Hát azt gondolom, senki nem mer ezzel előállni, hogy én azért többet szenvedtem, mint az apostol. És nem hozza elő mégsem ezeket. Nem hivatkozik rájuk. Valami másra, valami egészen másra hivatkozik. Lefejezése előtt, mint mindig is, az aduásszal áll elő, most így nevezem idézőjelben, és figyeljétek meg, teljes a békessége, teljes a bizonyossága. Teljes a békessége és teljes a bizonyossága. Miért volt ez a szívében? Miért élt ez a bizonyosság és biztonság? Miért nem félt semmitől sem? Megéli azt, amit a Filippi gyülekezetnek ír. Semmiért se aggódjatok. Értitek? Semmiért. Ez szó szerint értendő. Semmiért se aggódjatok. És itt Pál megéli. Tudja, ebből a börtönből nem fog kikerülni élve. És mégis a levele tele van hálaadással, bizakodással, hittel, élő reménységgel. Itt Rómában, a föld alatti zárkában elég hitelesen éli meg. Ha nem volna aduásza, bizonytalan volna az üdvössége felől. És akkor az itt kiderülne. Színt val, de nem a bizonytalanságáról, hanem sokkal inkább a bizonyosságáról. Így ír, így olvastuk, mert Isten szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Csak közben szúrok egy tegnapi bizonyságtétel részletet. Valaki az ifjúsági napra elkísérte gyermekeit, és közben beszélgettünk, és elmondta, hogy ő munkatársa az úgynevezett Evangéliumot minden otthonba alapítványnak, itt is szolgáltak közöttünk, tudják, a testvérek Maroshegyen. És most maga ez az alapítvány munkatársai kijutottak Kárpátaljára, talán éppen a nyár folyamán, és azért volt bennük szorongás, hogy mi lesz ott, lesznek-e ott munkatársak, egyáltalán csatlakoznak-e hozzájuk. Úgyhogy arról van szó, hogy az adott településen minden lakást végiglátogatnak, és mindenkinek beadnak egy keresztjén olvasnivalót, illetve egy meghívót. Ha fogadják őket, ha nem, ha káromkodnak, ha nem, mindenhova. És ugye kijutottak, kimentek ezek a magyarországi, magyar keresztjén testvéreink, az kárpátaljai, elsősorban református gyülekezetekhez, és mondja ez a férfi tegnap, hogy hát teljesen megszégyenültek, hogy ott a nagy nyomorúságban, tudva, hogy ott van mögöttük a Szovjetunió időszaka, és még ma sem élnek túlságosan fényes körülmények között, le is nézik, meg is vetik őket a magyarságuk miatt. Egy szóra, egy kis gyülekezetben, sokkal kisebb, mint mi vagyunk, 50 ember azonnal jelentkezett. Mi megyünk, és visszük az evangéliumot. Mi megyünk. Ott a nagy nyomorúságban szint vallottak, hogy mi van a szívükben. Hogy nem érdekli őket semmi, hogy most ki mit fog mondani, hogy fogadják őket. Megyünk, visszük az evangéliumot, hívogatjuk a lakótársainkat, hívogatjuk az evangelizációra, hívogatjuk az Isten szeretetéhez. Honnan ez a lelkesedés? Honnan? Valami különleges emberek élnek ott? Nem. De talán többen tudják, hogy egyetlen lapra tehetik föl, és tették föl az életüket. Ahogy Pál is, egyetlen lapra. És az nem a saját lapjuk. Egyetlen lap, amire hivatkozik az apostol, de vajon mi is az? Mi az, ami mindent visz? Talán a templomba járó testvérek között is, tehát közöttünk is vannak, akik mindjárt a hitre gondolnának, és ez nem rossz gondolat, és mégsem jó válasz. Mások azt mondják, hogy a megtérés, ha valaki elmondhatja, hogy én megtértem az Úrhoz, ez az, amire lehet hivatkozni, és így lehet majd Isten színe elé járulni. Megint mások a gyümölcsökre hivatkoznak. Hát azért mégiscsak tettünk valami jót, nem? Azért mégiscsak másképp élünk, mint általában a világ. Azért van közöttünk szeretet, vannak közöttünk szolgálatok, megcselekedett, felépített dolgok. De mégsem. Megint mások a kegyelmi ajándékaikra hivatkoznak, és azt mondják, hogy na itt van az a lap, hiszen én tudok nyelveken szólni, vagy más olyan kegyelmi ajándékom van, amit láthatnak emberek, láthatnak, tapasztalhatnak akár mások is. És mégsem ez az aduász. Nem ezekben van. Tudjátok miért nem? Mert mindezek az emberi életben megjelenő válaszok, amik velünk együtt milyenek? Ingatagok, hol erősebbek, hol gyengébbek. Hol fent vagyunk, hol lent vagyunk. Hol megteremjük a gyümölcsöket, hol nem. Sőt, nézzetek Péterre egy pillanatra. Péter az oszlopapostól képes egy adott szituációban, amikor szorul a hurok, amikor szint kellene vallani, hogy ő Jézust ismeri, átkozódva letagadja az ő mesterét. Átkozódva azt mondja, hogy sohasem ismertem ezt az embert. Ő az oszlopapostól. Hát ennyit elég belőlünk, ezek a mi lapjaink. Amikor úgy a magunk erejéből, meg a magunk dolgaival szeretnénk színt vallani, akkor még ez is megtörténhet, adja Isten, hogy ne történjen. Ha egy református templomon kakas van, tudjátok, hogy az azért van a kakas. Mert arra figyelmeztet, hogy meg ne tagadjuk az Úr Jézus Krisztust, mint ahogy Péter megtette. És utána megszólalt a kakas, a hajnali kakas szó. Nem, testvéreim, ezek emberiek csak. Mi fönt vagyunk, lent vagyunk, mi ingatagok vagyunk. Az aduász Istennél van. És nagyon érdekes, mert itt a páli mondatokból jön ez elő, és értjük meg, azt mondja, hogy amikor ő elvégzett, azt mondja, hogy mi az ő végzése, saját végzése és kegyelme szerint tart meg, ment meg minket. A saját végzése a szó szerint azt jelenti olyan valami, amit előre kiteszünk. Mint amikor valaki egy kártyajátékban itt egy ponton azt mondja, hogy én nem folytatom, kiteszem, ezt nem tudjátok felütni. Isten előre kitette. Az eredeti szövegben itt a protézis szó szerepel. A protézis az, amit előre kitesznek, akár úgy, mint egy fogat, vagy egy fogpótlást, akár bármit, ami valamit helyettesít. Hát tudom így mosolyogni való, de értsétek jól. Ez a kifejezés azt jelenti, Isten előre kitette az ő lapját. És mi van ezen a lapon? Ez egy biankó csekk, testvéreim. Ez egy olyan csekk, amit még nincs kitöltve, hogy mennyi kell majd fizetni általa, és mennyit lehet, de a nevedre van írva. És kiteszi előre. Akkor kitette előre, testvérem, amikor még meg se voltál. Amikor még nem csináltál semmit. Előre kitette, és azt mondta, ez alapján ki van fizetve minden adósságod. Minden adósságod. Még meg se születtél. Még el se kezdted szaporítani a bűnt. A tartozást, a szeretett tartozást, a tisztelet tartozást, az imádott tartozást. Még semmit nem kezdtél csinálni rosszat, de hát jót se. Isten előre kitette. Erről beszél itt az ige. Isten saját végzése. Bianco check. És a halálod pillanatában kerül rá majd az összeg, hogy mennyivel tartozol, micsoda tartozást halmoztam föl egész életemben, és pontosan az az összeg kerül rá, az a mennyei drachma mondjuk, amennyivel mi tartozunk, amennyivel én tartozom az élő Istennek. És kiadja a pénzt, idézőjelben? Jézus. Jézus. Az Úr Jézus Krisztus adja a fedezetet. Ezért halt meg a kereszten. De gondoljatok bele, hogy micsoda hír ez, hogy előre kitette Isten, és azt mondta, hogy bármit elkövetsz, akárhány bűnt összegyűjtesz, a végső számlát mind kifizetem Jézus Krisztus élete árán. Mindet. Mondhatnátok, és mondták, amikor a reformátorok ezt elkezdték írni, hogy de hát ez könnyelművé tesz. Nem tesz könnyelművé. Hát ha én ezt megértem, hogy Isten ilyen hatalmas ajánlattal állt elő, előre kitette ezt a csekket, előre ígérte, hogy mindent fedez, akkor én elkezdem magam a lehető legjobban összeszedni, és azt mondom, hogy Uram, könyörülj rajtam, én nem akarom szaporítani a bűnt, én nem akarom, hogy ezen a listán még nagyobb összeg szerepeljen, én azon törekszem, hogy Uram, minél kisebb legyen a végszámla, mert szeretlek téged, aki ilyet tettél, aki így előre végeztél, előre kitetted, előálltál a farbával, és azt mondtad, hogy ne félj ember, én ennyire szeretlek téged, hogy előre gondoskodom a te tartozásod eltörléséről. Én előre végiggondolom a te megmentésedet. Én előre eltörlöm a te bűneidet. Egyet kérek, bízd meg abban, amit tettem, érted? Bízd meg abban, amit én csináltam. Bízd meg abban, hogy én kitettem a lapot, az aduászt. Ezt az egyet. Bízd meg abban, amit én érted tettem. Mert ha te még mindig a magad lapjaiban bízol, ezt is ki kell mondanom, testvérek, ha valaki még mindig a maga lapjaiban bízik, el fog kárhozni. El fog kárhozni. Nem azért, mert rossz. Mindenki rossz. Én is. A különbség abban van, hogy ki bízik Isten megoldásában, ki meg nem bízik Isten megoldásában. Ez választja ketté az emberiséget. És itt azt mondja az apostol, hogy látjátok, lássátok, mert nem kell félni semmitől. Ne kerüljünk börtönbe, ne adja Isten. Ne legyünk halálos veszedelembe, ne legyünk olyan betegek, amit csak lehet. De bármi történjék is. Itt van az aduász. Jézus Krisztus megváltott minket. Kifizette a tartozásunkat. És ez, amikor a szívedet átjárja, akkor arra ösztökél, és indítja Timóteust is, meg Pál is, ezért ment, ezért fáradt annyit, ezért építette az Isten országát, mert igenis érezte, hogy ennyivel tartozik. Nem ő fizet, neki nem kell fizetni, ki van fizetve előre, minden, ott a Bianco check, a végső összeg rákerül, és Jézus mind rendezi. De hát nem tehetem, hogy még szaporítsam a rosszat, hanem azon törekszem, hogy Uram, szeretnék jobban, szentebbül, odaszántabban élni, szeretnélek téged szolgálni, szeretnék valamit a másoknak is elmondani, és így legyen a vége ennek a felhívásnak, bátorítás és bíztatás minnyájunknak. Vaj szint az Úr tettéről, vaj szint az idézőjelben az aduászról, Jézus Krisztus váltságáról. Erről vaj szint, bármilyen helyzetben vagy, ne félj, nem a magadét kell mutogatnod. Nem azt kell bizonygatod, hogy te milyen jó hívő ember vagy, meg milyen jó hívőnek lenni. Semmi ilyesmiről nem kell nekünk beszélni. Jézusról kell beszélni. Arról, amit ő tett. Vaj szint, ne félj is. Erre bátorítja Pál Timóteust is. Bármi történik, ha meghalok, akkor is folytasd. Ha nem halok meg, akkor majd együtt csináljuk tovább. Fiatal vagy, nem baj, fáj a gyomrod. Sajnállak. Majd az Úr meggyógyít. De vaj szint. legyen örömöd, és legyen békességed, hogy nem a te lapjaidon múlik az üdvösséged. Jézus Krisztus egyetlen egy aduászán, az ő tökéletes váltságán múlik a te üdvösséged. Mindenre elég tökéletes váltság. Így lehet összerakni ezt a kérdést, amit az elmúlt hetekben többször is próbáltunk körüljárni, hogy igenis van helye a cselekedeteknek a hívő életben, de ezek reflexiók, ezek válaszok a mi cselekedeteink. Megértem az evangéliumot, megértem a kegyelmet, és az tűzbe hoz, és az elindít, hogy színt valljak, szóval, ha kell, tettel, ha kell, minden módon, ahogy Isten elénk adja, mert hol erre, hol arra van szükség. Így foglalja össze, és talán foglaljuk is össze az Úr Jézus mindezt, mit is jelent hinni, és mi történik ott közben, amikor végre elhiszem, hogy az ő cselekedete, az ő lapja tökéletes. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Úgy legyen. Amen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, a hallott igére, és énekeljük a 343. dicséretünk harmadik versét. 343. dicséret harmadik verszakát, amelyik így kezdődik. Szent áldozat, tedd, meg ne szűnjünk kereszten látni téged. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, a te ígédet. Köszönjük azt a hatalmas, megdöbbentő hírt, hogy te örök időknek előtte már előálltál egy megdöbbentő megoldással. Te fizetsz a bűnös ember helyett. A te fiad életével fizetsz. Előre kitetted ezt a lapot, előre eldöntötted a megváltás csodáját. És meg is tetted nagypénteken, amikor engedted meghalni az Úr Jézus Krisztust. És megdöbbenve látjuk újra, hogy mennyire kevés az, amit ránk bíztál, ez a bizalom, ez a hit, ráadásul ezt is tőled kérhetjük, és tőled kapjuk ajándékba. De kérünk is, hogy erősíts meg ebben, hogy ne a magunk cselekedeteiben, a magunk lapjaiban bízzunk, nehogy elveszünk, hiszen a mi ellenségünk mindig tud egyet mondani, egy olyan érvet, vádat, amely elnémít, amely minket bizony megszégyenít. De köszönjük, hogy végül ő fog megszégyenülni, mert az aduásszal szemben nincs érve, nincs lapja, nincs ereje. Mert Jézus Krisztus váltsága tökéletes, minden bűnömre elegendő fizetség. És kérünk, Urunk, segíts, hogyha már ezt értjük, vagy kezdjük legalább, akkor hadd járja át a szívünket egy szent lelkesedés, hadd járja át a szívünket a tenni akarás, hogy elmondjuk másoknak is, hogy színt valljunk szóval és cselekedettel, hogy színt valljunk rólad, nem magunkról, ne a mi vallásosságunkról, hanem arról, amit te cselekedtél értünk. És áld meg ezt a bizonyságtételt, áld meg ebben a városban, kérünk, áld meg a családjainkban, könyörülj, hogy ne hallgassunk, hanem valljunk színt. Könyörülj a nemzeten, a hazán, a határokon túlélő magyar testvéreinken. Könyörülj mindazokon, akik terheket hordoznak, akiknek éppen a szívük most van próbatét alatt. Most kell színt vallaniuk, mert elveszítették a szerettüket, vagy éppen súlyos betegséget diagnosztizáltak náluk. kérünk téged a kiélezett helyzetekben, amikor színt kell vallani. Hadd teljen meg a szívünk bizalommal irántad, a te győzelmed, a te bűnbocsánatod iránt, az iránt, hogy ha akarsz, megtartasz, meggyógyítasz, ha pedig lezárul a földi sorsunk, mint Pál apostolé, akkor hozzád megyünk. Hozzád, aki megváltottál az Úr Jézus Krisztusban. Imádunk, magasztalunk téged, atyánk, és kérünk, maradj velünk. Te szárítsd fel könnyeinket, kötözd be szívünk sebeit, adj erőt a továbblépéshez, különösen gyászoló testvéreinknek. Te mindnyájunknak, te légy megtartó és vezető ura. Áld meg óvodánkat, iskolánkat, terveinket, a jövőt. Mutasd, hogy mit bízol ránk, mi az, ami dolgunk még ebben a városban, gyülekezetben. Segíts mindazt fölvállalni, amit te tervezel, és ugyanakkor józannak lenni, hogy olyanba ne fogjunk, ami nem a te terveid szerint való. Áld meg az egyházunkat, küldetését szerte a világban, de a mi hazánkban is. Áld meg népünk, országunk vezetőit, könyörülj azokon különösen, akik már ismernek, ismerhetnek téged, hogy valóban rád figyeljenek, és tőled nyert bölcsességgel és alázattal vezessenek. Könyörgünk, Urunk, kicsinyekért, nagyokért, gyerekekért, fiatalokért, könyörgünk deviáns utakon járókért, vezesd őket vissza, vezesd őket a keskeny útra. Fogd meg a gyerekeink kezét, te vigyázz rájuk, amikor mi nem vagyunk mellettük. Te légy ott a börtönökben, te légy ott a kórházakban, te légy ott az öreg otthonokban. Szólj, vigasztalj, bátoríts minnyájunkat, mert rád szorulunk, és mi szeretünk téged, és szeretnénk még jobban szeretni, édesatyánk. Hallgass meg, áldj meg, és könyörülj rajtunk Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek vigasztaló közössége legyen és maradjon velünk, most és minden időben.